Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Szép jó napot kívánok a rádió hallgatóknak, gyorsan telik az idő, és belefordultunk az év második felébe, hónap eleje van. Így az első kedden megszokottan a Kertész Válaszol című műsorunkkal jelentkezünk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszöntöm a hallgatókat, Jobbágy Klára vagyok. Azt szokták mondani, hogy az augusztus az év, a kert legszebb hónapja. Hát ez a mondás az idejében úgy hiszem, hogy nem igen áll, és hogy miért, arról fogunk majd beszélgetni stúdió vendégemmel és segítőmmel, dr. Pálffy Dénes kertészmérnökkel az elkövetkezendő percekben egészen déli 12-ig. Kedves Dénes, köszöntöm a stúdiónkban! Mielőtt azonban még beszélgetni kezdenénk, ne feledjük elmondani a telefonszámainkat, mert a kedves hallgatóknak lehetőségük van, hogy ebbe a műsorba, élőbe kérdezzenek a szakembertől, tehát ragadják meg az alkalmat, és hogyha apró cseprő bajaik vannak a kertben, gyümölcsösben, szőlőben vagy virágok körül, kérdezzenek a szakembertől, reméljük, hogy tudunk rá válaszolni. Kérdésükre a hívható telefonszámok pedig a következők, az 575 17 18-as és 19-es, ha pedig Magyarországról hívnának, akkor tárcsázni kell még a 00 386 2-es számokat is. Először pedig, amíg megérkezik az első kérdés, kezdjük azzal a virággal, amit itt a műsor előtt már mutattam, és az egyik technikusunk hozta be. Kérdése pedig az volt, hogy ez egy kasvirág, egy sárga virágú, és tudjuk jól, hogy a bíbor kasvirág az echinácea, az utóbbi időben nagyon felkapott gyógyhatású készítmény lett. Ebben a fajtában, ebben a sárgában is megtalálhatók azok az áldásos dolgok, vagy pedig ebből ne készítsünk különböző tinktúrát, vagy szirupot, kencefincét.
Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és műsorvezetőnket, Klárikát. A bevezető mondatára szeretnék először visszatérni, hogy augusztus általában az év legszebb hónapja.
Hát kinek hogy?
Igen, azért most is gyönyörködhetünk egyes szőlőparcellák csodálatos termésébe, vagy egyes díszkertekben, dísznövényekbe. Hát a kasvirág is ezek közé tartozik. Bevallom férfiasan, hogy sárgából, sárgavirágú kasvirágból tinturát készíteni még nem hallottam. Kísérletező kedvű hallgatóinknak ajánlom, hogy próbálják ki. Hát, ha felülmúlja a lila virágú vagy egyéb színárnyalat.
De lehet, akkor magukon próbálják ki, és ne a gyerekeiken.
Természetes, természetes.
És van egy hallgató, majd innen folytatjuk, aki kérdezni szeretne már műsorunkban. Halló, jó napot kívánok!
Csókolom, Fadek Agyila vagyok Balatonfenyvesztől, és érdeklődni szeretnék a mérnökútól. Már én régóta hallgatom az adást, de a paradicsommal van nekem egy kis problémám. Tavaly, megmondom őszintén, elhanya voltam, mert mindig úgy kell permetezni, legalábbis úgy hallottam, hogy még mikor nincs semmi baja, akkor kell a gombaölőt nyomatni. Na most az idén én erre nagyon odafigyeltem, és ugyanúgy meg van fertőződve. Ezt nem értem.
Igen, nehezen is értető, de ha közelebbről megnézzük, hogy mi is a helyzet itt a paradicsommal, akkor már könnyebben értető lesz a dolog. Ez az év magas hőmérséklete, sok csapadék, páratelség nagyon kedvezett a gombabetegségeknek. Így a burgonyafélék legjelentősebb betegsége a paradicsom vész vagy burgonya vész, a fitoftóra is rendkívül tudott fertőzni, tehát járványszerűen terjedt. Nagyon helyesen mondta, hogy paradicsomot, de burgonyát is természetes, paradicsom, burgonya féléket, fitoftóra ellen csak megelőzően lehet védeni. Tehát amikor még nincs tünet. Nem mindegy azonban, hogy milyen növényvédőszert használunk. Ezt nem említette, hogy ön mivel próbálkozott, ugye általában a résztartalmú készítmények a leghatékonyabbak, ezek közül is, Magyarországon legalábbis, a Champion vált be legjobban. Na most ugye a gyakoriság sem mindegy, mert növekedésben van a növény, kontaktszerről van szó, nem felszívódóról, tehát ahogy új, fedetlen, növényvédőszerrel fedetlen lombfelület van, az nincs védve. Tehát ezért attól függően, hogy az időjárás milyen, milyen a növény növekedése, hogy 7 naponként, vagy 10-14 naponként kell védekezni, ez valóban időjárás függvénye, illetve a növény növekedésének, erélyének függvénye. Én azt szeretném önnel érzékeltetni, hogy a jövőben erre figyeljen jobban, és ugye az is tény, hogy vannak érzékenyebb és kevésbé érzékeny fajták a fitoftórára. Ha most például a lugas paradicsomot említem, ami házi kertnek egy kedvenc növénye, vagy az ökörszív paradicsomot, ugye egy régi fajta, ezek nem mentesek a fitoftórától, de kevésbé fogékonyak, mint az új hibridek. Ennyit tudtam mondani a kérdésére.
Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy igaza van, nekünk is a lugos paradicsom a legkedvezőbb, és csináltam is neki egy szép lugast, ilyen futó, hogy tőle sem köt. Jó 2 méterre föl szokott menni, vagy még fölötte is. Na most azt nem tudom, hogy az nem probléma, hogy mindig minden évben oda vesztjük, hogy a talajjal nem kell valami tavasszal csinálni, hogyha már ilyen fertőzés volt.
Na most ugye minden növénynél célszerű, de a burgonyaféléknél különösen fontos, hogyha lehet, akkor ugyanaz a növény következő évben ne kerüljön ugyanoda vissza, mert hiszen a fitoftóra is a talajba telel át, ugye, a lehullott fertőzött levelekkel. Természetes, ha előző éven ott fertőzés volt, és oda kerül a paradicsom vagy a burgonya, akkor még nagyobb lesz a fertőzés a következő éven, ha az időjárás is kedvez neki, természetes. Úgyhogy célszerű. Kérem, mi is köszönjük a kérdését.
Hát a paradicsomról jó magam is szerettem volna kérdezni, már csak azért, és az úriember megelőzött, már csak azért, mert kolléganőim, jó barátok, mindenki csak panaszkodik a paradicsomról. Az az igazság, hogy május-június azért nem éppen kedvező, júniusban nem éppen kedvező volt a számára az időjárás, és sokszor most a magról, a kiskertbe magától kikelő palánták, amik most már lassan szépen teremnek, egészségesek, miközben amit vásároltunk, vagy tavasszal magunk készítettünk palántát, és az első májusi, júniusi csapadékos időjáráson szerencsétleneknek keresztül kellett menni, hát bizony azok elég síralmasan néznek ki, hogyha az ember megnézi a kiskerteket. Azért mondtam, hogy igen, hát augusztus a legszebb hónap, de hát nem minden tökéletes az idei évben.
Így van. Ha például most a paprikára gondolunk, paradicsom mellett ugye, mint azonos családba tartozó növény, akkor a paprika ezt a időjárási anomáliát sokkal jobban viselte szabadföldön, mint a paradicsom. Úgyhogy a növények eltérően reagálnak erre a különleges időjárási tortúrára. Na most a magról kelő paradicsom esetében ugye kibekelték azt az első erős fertőzési hullámot, ezért most...
És akkor most a nyár második felébe arról tudunk
termést gyűjteni. A pirosat nem is, de zöldet legalább.
Nem, pirosodnak már.
Nagyszerű. Akkor legalább valamit pótol a veszteségből.
Tehát visszatérve nem ajánlja, hogy akkor a sárga típusról.
Nem, kasvirágból nem.
Lehet, hogy kicsit jobban utána kell nézni szakirodalomba, mert amit én gyorsában meg tudtam nézni, tehát a bíborkasvirág és a keskenylevelű kasvirág az, amire a nagykönyv írja, hogy gyógyhatása van, és azért, hogyha az ember immunrendszer erősítőnek akarja használni, akkor valóban az legyen, és ne valami immunerő, csökkentő váljon belőle.
Így igaz.
Jó. Néztük, akkor itt a paradicsomról már beszéltünk, és a műsor előtt beszéltünk a gyümölcsfákról is, kérdezte a rádió főszerkesztőjét, hogy milyen állapotban vannak a kisfái, és ő nagyon boldogan mesélte, hogy nagyon szép állapotban vannak. Én inkább azonban panaszkodni tudok, sárga barackfa, az, ami idén nem termett, és most nagyon-nagyon úgy néz ki, tehát minden áldott napra ilyen lekókadott állapotba kerül, pedig öntözzük. Olyan érzésem van, mintha lassan-lassan a gutaütés kerülgetné. Tudunk-e valamilyen módon segíteni a fának abba, hogy ezt átvészelje, vagy pedig ez egy, hát nem annyira idős, de azért már egy tizenvalahány éves fa.
Sajnos a kajszi, illetve a sárga baracknak a legnagyobb problémája a gutaütés. Klárikáik megtették azt, amit meg lehet ilyenkor tenni. Az ember látja, hogy erős fényhatásra és hőhatásra meglazul a növény a fiatal hajtása, tehát kókkad, akkor a vízpótlás az egyetlen megoldás, amit ilyenkor lehet tenni. De valóban lehet ez a kókadás a növénynek jelzése a gutaütésre. Igaz, hogy a gutaütés főleg nagyobb fánál az egész fára nem szokott kiterjedni, hanem részlegesen, egy-egy része ága a halál előtt, összör, azt úgy lassan leépül az egész fa. 10 év körüli vagy idősebb fáról van szó, amit már említett, és az egész növényen látszott ez a vízhiányos helyzet. Nagyon érdekes, ugye, a fás növények és a csonthéjasok különösen, cseresznye, megy, szilva kevésbé, de kajszi igen, a sok csapadék hatására vagy mellett úgy viselkednek, mint a vázába állított vágott virág. A gyökér, mivel annyi víz van a talajba, szinte elszokik a vízfelvételtől, ellustul idézőjelbe, és amikor utána jön egy nagy meleggel száraz periódus, akkor nehezen áll át a vízfelvételre a gyökérzet újra, és ilyenkor átmenetileg bekövetkezik egy lombhullás, cseresznyénél, megynél, ez most egy tipikus, kajszinál nem tapasztaltam, de cseresznyénél, megynél rendszeresen, mégpedig len két alanyon, a vadon nem, vadalanyon, vagy cseresznyén, de a sajmeggyen és a törpe alanyokon bekövetkezett ez a hullás. Ne tévesszen meg bennünk, ha a lehullott sárguló leveleken látunk itt-ott egy-egy kortani tünetet, foltot, nem attól hullott le. Ez az átmeneti állapot.
Ez okozhatta akkor a szilvafákon is, mert én inkább pont a szilvafánkon láttam, rengeteg termés volt rajtuk, de nagyon gyorsan vetkőznek lefelé, van még rajtuk levél, de föltűnően gyorsan.
Igen, a szilvánál aztán megfigyelhetünk egy másik jelenséget is, már a múltkor is volt erről szó, de részleteiben nem. A szilva gyümölcs hullását is. Gyakorlatilag főleg a kisebb gyümölcsű szilvák, ugye a sötét kék színű gyümölcs, az a fényt máshogy fogadja be és hővé alakítja, mint egy világos színű gyümölcs, héj, és a mag melegszik fel nagyon, és akkor kettős tűz alá kerül a húsa a szilvának, belülről a mag, kívülről a napfény, és megbarnul a mag körül az egyébként aranysárga színű húsa a szilvának, és gyakorlatilag élvezhetetlenné válik. Ha felbontjuk ezeket a szilvákat, szinte fütyül, a szára körül már ráncosodik, ugye, ezt mondjuk fütyülésnek, fütyülő szilva, de nem moly, vagy egyéb állati, vagy kórtani problémája van, hanem ez a felmelegedés okozza ezt a problémát.
És van egy hallgató a vonalban, aki szeretne kérdezni. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hahotról Szabóné Márta vagyok.
Csókoljuk!
Üdvözlöm!
A citromos minket. Hölgyet, igen?
Igen, most már virágzik, amelyik oldal nem fagyott
el. Így van, augusztus van, második virágzás
igen,
ideje.
Igen, és járnak a méhez.
Tökéletes, akkor jó kötés lesz.
Igen, na most kedves mérnök úr, két kérdésem.
Parancsoljon!
Köszönöm. Először az, hogy itt a szomszédben elég sok zöld lett a krumpli, mert ugye ez a nagy eső lemosta a töltést róla, és azt kérdezi a szomszédasszonyom, hát én általam, hogy azt el lehet-e ültetni, ami meg van zöldülve.
Nagyon, nagyon bonyolultat kérdez a szomszédasszonya, de jó kérdés.
Igen.
Na most, ugye az első az volt, hogy lemosta az eső a töltést.
Igen, a töltést, ja, mert én is
mondtam. Igen, de viszont vannak olyan fajták, például a hópehely ilyen
ez
fajta.
Ez a hópehely,
tökéletes, jó. Arról nem kell lemosni a töltést, mert annyira magasan hozza a gumóit, hogy igen, kitakarózik.
Na, hát fény, ez így volt,
fényre, ez melegább. Pontosan, fényre kerül a gumó, és ilyenkor természetes, mivel szintelen szintesteket tartalmaz a gumó, mert ugye a gumó az nem módosult gyökér, hanem módosult szár, rügyeket is tartalmaz, ugye, ez a bizonyíték, ebből szaporítható tovább a burgonya, és ilyenkor a szintelen szinteskék zöldé alakulnak át, szolenin tartalmuk megnövekszik a gumónak, emberi állati felhasználása takarmányozásra nem... Igen, ültetésre minden további nélkül felhasználható lesz ez tavasszal, de ha megfigyeli a szomszédasszonya ezeket a zöld gumókat, hogyha sötét helyre teszi, például verembe, telelteti, akkor ezek idővel kifehérednek. Ugyanis eltűnik a zöld színtestecske, zöld színe a színtestecskékből, természetes emberi fogyasztásra akkor se célszerű használni.
Igen, ültetni lehet.
Így van, van, így van.
Köszönöm szépen. Na most a második kérdés, ami nagyobb, hogy abba kérnénk a tanácsát, hogy van ilyen fekete szőlőnk, biborkadarka, meg a cvájker, ha jól mondom.
Igen.
És gondolhatja, hogy hullik a szeme.
Igen.
Hogy mi által lehet ez, mert pedig permetezve volt, és mégis.
Igen.
Mert azt nem mondom, hogy a borzellem, mert ott valami mindig kezdődik.
Pontosan. Tehát ugye itt kékszőlőkről van szó.
Igen.
Vörös bort adó kékszőlőkről. Ez a hullási jelenség, ez tipikusan peronoszpóra fertőzéssel van összefüggésben. A fürtöt fertőzte a peronoszpóra. Ha megnézik a kis kocsány részét a bogyóknak, akkor azok igen, el vannak száradva, meg vannak barnulva, és nem zöldek, mert ami zöld, az rajt marad a fürtön, de ami így megbarnult, az a peronoszpóra fertőzés következtében le fog hullani. Nem is baj, ha lehullik, mert ez jelentős minőségrontó tényező lenne, ha bekerülne ugye az épp egészséges bogyók
igen,
közé,
igen,
mert cukortartalma alacsony, savtartalma durva, nagyon magas, tehát jobb ez, ha lehullik. Sőt, szedéskor célszerű se kicsit majd megrázogatni a fürtöket lazán előtte, és akkor csak ami fennmarad, épp egészséges bogyó, azokat begyűjteni.
Akkor ezt minek szokták mondani, fürt?
Igen, igen, igen. Az idén sokakat becsapott a fürt peronoszpóra, mert ugye általában az emberek az olajfoltokat figyelik a levélen.
De... Azt mondja itt a férjem, itt a közelemben, azt mondja, nem szárad meg, hanem...
Vonjad.
Mondj.
Fejlett bogyók, megfeketül a szem és hullik
le. Itt. Fejlett bogyó.
Na most ugye, kifejlett bogyó, hullik le,
igen,
de ha megnézi a kis kocsányokat,
igen, ahogy,
ahogy mondtam, ott biztosan barnulásban, tehát nem tartja magát a bogyó a fürtön, lehullik róla, mert tönkre ment a kocsány a betegség következtében.
Szóval ezen már nincs
mit. Ezen nem lehet már sajnos, nem lehet már sajnos segíteni. 12-szer, hát igen. Ugye, hogy...
Mindig azt mondja, hogy a fiam, hogy kevés vízzel pármetel, de ha az a szükséges adagot beletette, akkor védeni kellene.
Na most azért itt álljunk meg egy szóra. Ugye, mikor a növényvédőszereket hibáztatjuk azért, hogy nincs hatása, vagy rossz a hatása, akkor sok egyéb tényező is oka lehet a hatástalanságnak. Az egyik például az, hogy ami a növényvédőszernél a szer felhasználási utasításában elő van írva, hogy egységnyi területre mennyit kell kijuttatni abból a növényvédőszerből, ez nagyon fontos, alapvető a jó hatáshoz. nem elég csak a százalékot beállítani a permetlénél, hogy 0,1 vagy 0,5%, hanem hogy ebből mennyi jut ki területre, ez egy nagyon lényeges kérdés. Itt hibázunk legtöbbet.
Na hát ez lehet, hogy ez is
könnyű. Itt hibázunk legtöbbet.
Már a férjem tudja, nagyon jó méregkever.
Igen, igen. Az,
a férfiak általában, igen.
Minden családba kell egy jó méregkeverőnek is lenni,
igen,
meg annak is, aki elviseli. Úgyhogy ja. Egyébként a szer felhasználásánál, ugye, amikor kevesebb lével dolgozunk, már motoros hátigéppel, hát
igen,
itt erről van szó, ugye, ott a magasabb dózis, hogy kijusson azzal a kevesebb vízmennyiséggel a megfelelő szer a területre, a növényre, akkor egy magasabb dózissal kell beállítani a permetlé koncentrációt. Igen ám. Csak nem minden növényvédőszernél lehet magasabb dózis. Mert egy kén esetében perzselhet. De még réz esetében is perzselhet a magasabb dózis. Ha például most a lisztharmat elleni szereket nézem, legtöbbnél, ha megemelem a dózist, akkor különösen magas hőmérséklet esetén biztos, hogy beáll a perzselés. Ezért kell óvatosan bánni, inkább több víz és a normál dózis, mint kevesebb víz és emelt dózis.
Köszönöm szépen.
Kérem, csókolom, minden jót kívánom.
Az előbb egy burgonyás kérdés volt. Ide egy picit térjünk vissza, és akkor majd megint a szőlőhöz visszakanyarodunk. Kérdés volt szintén kolléganő részéről, hogy a burgonya lassan elveszti a szárát, tehát lassan leszárad. Mennyi időnek kell eltelni a szár leszáradása és a kiszedés lehetősége között? Hogy lehet-e már kiszedni? Ez volt a kérdése.
Nagyon jó a kérdés. Ugyanis a lomb...
De itt folytatjuk, mert időközben mutatja a technikusunk, hogy van egy kérdező a vonalba, akkor hallgassuk meg kérdését, és akkor onnan, innen fogjuk folytatni. Halló, jó napot kívánok!
Agyonyi, te jó napot!
Csók, Erzsé!
Nos, én nem vagyok hívva, hogy a permetezésnek a veteményezben.
De a meccésnek igen.
Annak igen, egyértelmű. Igen, és pont ezt akarom mondani, hogy a paradicsomot se permeteztem, paprikát se, és hát nagyon szép, legalábbis a paprika. A paradicsom, ugye sárgul a levele, szépen leszedem őket sorba, ahogy sárgulnak. Aztán vége.
Igen.
Na most, az őszi barack, amit tetszett látni, az az apróság.
Igen.
Hát az olyan finom volt,
elhiszem.
Olyan édes, és még nőttek is, csak hogy mondjam.
Igen, igen.
Na most, ezen a szegény fán elszáradt egy kis ágacska, persze rögtön levágtam, hogy az Istenére többi is elkezdjen szárgulni.
Az helyes, ez jól ugye, tette.
Hogy ezt
jól tette, tökéletesen.
Én mindent levágok. Már visszavágottam a kajcit is, mert nem akarom, hogy fölmenjen az égig. Ja, persze, az már akkor megtörtént, azt hiszem, mikor itt tetszett.
Még nem.
Nem, nem, de utána rögtön.
Még nem.
Nem, nem, és nincs is rajta semmi probléma, remélem nem is lesz. A kérdésem a következő.
Hallgatjuk.
Hogy meddig csúfoskodjon még az a csodálatos sárga virág ott az üsszel? Szerintem már jók azok a magok.
Erzsike, nézzem meg belőle egy virágozatot, hogy barna-e már benne a mag.
Jó.
Mert ha barna, akkor le kell
akkor
szedni,
le lehet szedni,
de ha még nem, akkor egy kicsit akkor még viselje el azt a csúnyaságot. Annyi szépség között elfér egy kevésbé dekorát. Nem csupasz. A száraz növény is tud szép lenni. Meg kell bent találni a szépséget.
Jó, megpróbálom.
Köszönjük, köszönjük a kérdését.
Csók.
Hát milyen virág csúfoskodik az Erzsike kis kertjébe?
Erzsike a meccésbe találja meg a növényeknek a megmentését, úgyhogy amit nem tetszik neki, vagy nem odavalónak ítéli, azt már könyörtelenül vágja is le. Visszatérve a burgonyára. Amikor? Úgymond idő előtt, mert hát bárhogy is vagyunk, azért a burgonyának a szedési ideje az nem augusztus vagy július vége, hanem az inkább szeptember, szeptember vége, sőt, ifjú koromban inkább október volt.
Hát a szüret is így volt, de hát mostanában egy kicsit megváltozott.
Meg melegszik az éghajlatunk, igen, ez is bizonyítja. Na most, mire akarok kitérni? A lombvesztéssel, illetve a szár leszáradásával párhuzamosan győződjünk meg arról minél előbb, hogy kemények-e a gumók, vagy pedig gumiszerűen meglazultak. Mert ha gumiszerűen meglazultak, akkor a leggyorsabban kiszedni. A talajba szinte, mintha megfőne, ugye? Puha, laza. Ha kemény, akkor várhatunk vele addig, hiszen a növény képes a zöld szárából, épp szárából ugye visszamenteni értékes anyagokat a gumóba, tehát ezt várjuk meg, de mondom, ha töppedés, ponnyadás van a gumókon, akkor mi előbb szedjük.
És a héján lehet érezni?
Na most ugye a héja az nem mérvadó, mert ezzel a sok esővel, főleg a mélyebben lévő gumóknál még könnyen foszlik a héj, tehát lepereg, mechanikai hatásra könnyen, tehát az nem mérvadó.
Tehát az nem mérvadó, de van egy hallgató a vonalba, és hallgassuk, mit szeretne kérdezni. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Vas megyéből vagyok, Németné. Azt szeretném a mérnök úrtól megkérdezni, hogy van egy vilmoskörte fánk, most idén negyedszer termett volna, de sajnos a meccés után az ágai mind leszáradtak.
Igen, sajnos nem egyedi jelenség ez, kedves Németné. Az idén az éghajlatváltozás, vagy kedvező éghajlat miatt a tűzelhalás okozott igen sok problémát országszerte, de itt Nyugat-Dunántúlon különösen. Tehát az almás termésű növényeknél alma, körte, naspolya, birs, galagonya, ezeknél a növényeknél a tűzelhalás szinte járványszerűen, ha csak egy ág hibázik, akkor még azt mondom, hogy szerencsés eset van, de legtöbb esetben az egész korona áldozatul esik. És mivel ezt egy baktérium okozza, ugye ilyenkor, amikor az első tünetet meglátjuk a elhaló, mintha valóban lelángolták volna a zöld koronát, lombját a fának, minél előbb távolítsuk el ezt a fertőzött részt, és semmisítsük meg. Jövőben pedig már tavasztól kezdve résztartalmú készítményekkel többszöri védekezés indokolt, mert a hollandok, akik igazán nagymesterei az alma termesztésnek, azt tartják, hogy ahogy a szőlészeknek a peronoszpórával és a lisztharmattal együtt kell élni, az alma termesztőknek a tüzelhalással kell együtt élni, de a réz az hatékony a baktérium ellen, de rendszeresen kell védekezni.
A közepében még van 4 vagy 5 ága, ami felfelé nő,
igen,
és azok még épek egészségesek, azt még érdemes lenne.
De mennyire? De mennyire, hogy érdemes? Feltétlen érdemes. És akkor a fertőzött részeket egészséges résszel, legalább 5-10 centi egészséges résszel minél előbb eltávolítani.
Igen, köszönöm szépen.
Kérem, csókolom, minden jót kívánok.
Magyarországon nem kötelező teljes mértékben kiirtani azokat a növényeket, amelyik tüzelhalás tünetét mutatja?
Hát ugye karanténszolgálat, ahol működik, üzemi gyümölcsösöknél, ez így van.
Aha, házi kerti.
Ez egy kicsit más a helyzet, ugye?
Gyümölcsösnél tartottunk, és azért még túl sokat a szőlőről nem beszéltünk a mai nap, pedig hát azért lassan közeledik a szüret ideje, és szőlőtermővidéken vagyunk. Hát az idei évben azért volt elég panaszáradat a szőlővel kapcsolatban, már csak azért, hogy a sok eső miatt elég sokunknak főhetett a feje, hogy milyen módon tudja megvédeni szőlőterületét. Az utolsó permetezéseket végzik a gazdák. Általában most már talán a legutolsó van. Beszéltünk a múlt alkalommal arról, hogy nagyon fontos a rothadás elleni kezelés is. Amúgy mi a tapasztalata, mi a helyzet a szőlőkben? És mire van még lehetőség?
Igen.
Ugyan mond, arról is szóltunk, hogy talán az idejében korábban lesz szüret, mint megfelelő, tehát előző években, de hát ezt még biztosan nem mondhatjuk. Tehát mire van még lehetőség?
Annyira korábban van szüret már, hogy például Magyarországon a Csaba Gyöngye és az Irsai Olivér már a pincékbe került. Mert ezeknek a korai fajtáknak az érési ideje 2-3 héttel előbbre jött, mint más években. Ez várható a középérésű fajtáknál is. A késői fajtáknál lehet, hogy nem lesz ez a nagy különbség a szüretidőbe, de hogy szeptember végével a szőlők leürülnek, befejeződik a szüret, ennek nagy a valószínűsége a pillanatnyi állapot miatt. Miért? Azért, mert ugyan lassú volt a tavaszi indulás, de májusban kánikula volt. Talaj megfelelő vízkészlettel rendelkezett, és arra tápanyag is rendelkezésre állt a növénynek. Hihetetlen erőteljes volt az indulás, és június végére már 2-3 hét előnyre tett szert a szőlő. Szoktam mondani, hogy ezzel az előnnyel óvatosan bánjunk, mert le is késheti a növény ezt az előnyt. Úgy néz ki, hogy a jelen állapotok szerint ez a lekésés elmarad. A korai szüretnek természetes előnyei is vannak, de hátrányai is. Illatos fajtáknál az íz zamatanyag a magas hő hatására gyakran károsul. Tehát nem lesz olyan jelleges fajta jó bor egy irsai olivérből vagy egy muskotás fajtából, mint hűvösebb évben. A másik dolog, hogy az erjedés során a meleg miatt az ecetsavas erjedés veszélye is fennáll, ez pedig részben abból adódik, hogy ilyen nagy melegben már a tőkén megindul az ecetsavas fertőzés, és ha az ilyen fürtöd vagy bogyó bekerül az egészséges közé, mert baktériumos tevékenységről van szó, az egészségeset is megfertőzzük. Tehát nagyon oda kell figyelni a szedésre, különösen a darázs rágott bogyókra, vagy netalántán egyéb ok miatt rothadó, pusztuló bogyókra. Erik említette a szürkerodatás elleni védekezést, hogy aktuális. Igen. Pillanatnyilag ebben a száraz időben a szürke rothadásnak ugye veszélye nincs. De ha egy eső bejön, akkor két eset állhat fenn. Egyrészt a vékony héjú bogyók felrepedhetnek, ha nagyobb mennyiségű vizet szívnak fel, ott aztán elkerülhetetlen a szürke rothadás fertőzés bekövetkezte. A másik dolog pedig, hogy a késői fajtáknál még a lisztharmad veszélye is fennáll, egy furmint hárclevelűnél különösen, de még az olasz lizing esetében is, tehát erre is érdemes még odafigyelni, mert az árópermetezés általában a szőlőnél, amit tanácsolunk, a rézés a kén, de ugye ezt a lombra szoktuk általában javasolni, hogy kevesebb fertőzési objektum kerüljön át a jövő évre, úgy atkából, mint peronoszpórából, illetve lisztharmadból. A másik dolog, amire a elkövetkezendő szüretidőben figyelni kell, nem fog egybeesni az idei évben a cukorérés, a savérés és az ízillatzamatanyag érés. Ezért ugye a cukrot tudjuk mérni, a savat tudjuk mérni a bogyóba, de az ízillatzamatanyagokat nem tudjuk mérni, azt csak érzékelni tudjuk kóstolással, és nem biztos, hogy amit érzékelünk kóstolással, az átmegy a mustba, vagy amit a mustba érzékelünk, az át is megy a borba. Ezért illatos fajtáknál ne csak a cukorérést vegyük figyelembe, hanem a savnak a mennyiségét, lebomlási viszonyait is, és az íz-illatzamatanyag mennyiségét. Nagyon fontos ezeknél az illatos fajtáknál a minél alacsonyabb hőfokon való vagy hőmérsékleten való erjesztés. Ez általában 15 Celsius fok körüli. Ha lehet, magasabbra ne menjen a hőmérséklet.
Természetesen... Csak ezekben a pincékben nagyon nehéz ezt ilyen körülmények között biztosítani.
Így igaz, de a mustban azért megvan a termelőknek a kialakult gyakorlata, technikája, PET palackot fagyasztanak televízzel, és akkor ezzel hűtik a mustot, hogy az erjedésnél valóban ne szaladjon lehetőség szerint 20, de 25 fok fölé semmi esetre se a hőmérséklet, mert akkor már jelentős veszteség lehet az ízillatzamatanyagokban. Ez a közömbös fajtáknál, ízvilágára közömbös fajtáknál természetes nem ilyen mérvadó, illetve nem ennyire törvényszerű. Hogy milyen kilátások várhatók már a minőséget illetően az idei szüretnél, hát ugye jósolni lehet, de én nem a jósok közé tartozok, várjuk meg a végét.
Lesz még szeptemberi, októberi lesz, adás, és akkor igen, tudunk róla majd beszélni.
Majd visszatérünk a lényegre.
Visszatérve az előbb említett, vagy volt egy mondat, hogy a jövő évi vesszők egészségi állapotának megőrzése. Köztudott, hogy az idei évben elég gyorsan el kellett vágni a szőlő tetejét, és most a hónajhajtások nagyon-nagyon erőteljesen fejlődésnek indultak, és ezeken nagyon gyorsan jelentkeznek a tünetek. Mennyire tudja megfertőzni ez a késői fertőzöttség a jövő évi veszőanyagot?
Na most ugye itt két dologról van általában szó, amikor kórokozókról beszélünk, az egyik a peranoszpóra, mert ez a hónajhajtás, illetve sarihajtás, ez tipikusan ugye a peranoszpóráról szól, valóban kifehéredik a levél fonáki része, mert a peranoszpóra annyira ideálisnak tartja ezt a friss renge hajtást, illetve leveleket. Egy biztos, minél nagyobb mennyiségű spóra jut a talajba, a következő évi fertőzés veszélye vagy esélye annál nagyobb. Ezért célszerű minél előbb eltávolítani a fertőzött hajtásokat, azonban most ezeket a hajtásokat nem kell ilyen gondos begyűjtéssel, meg területről való kihordással megsemmisíteni, ugyanis a 30 fok körüli hő olyan gyorsan elégeti a levelet magát is, és a spórákat is, hogy ebből jövőre semmiféle veszély nem lesz. Izgalmasabb az öreg levelek peranoszpórával fertőzöttsége, már a csúcs részén azért, ugye a felső részeken. Ezzel is tapasztalom, ezt is tapasztaljuk, ott már más a helyzet, mert az majd később fog lehullani, amikor már reméljük nem ez a hőmérséklet dominál, habár az indián nyárra még szeptember végére egyesek jósolnak 30 fok körüli hőmérsékletet, de hát ez megint a jóslás kategóriája. Úgyhogy lisztharmat esetén más a helyzet. Lisztharmat az tőkéntelen. Tehát ott látszik a fertőzött hajtás hullafoltossága idézőjelbe, elszíneződése, a zöldtől eltérő szürkésbarna szín, ami aztán tavasszal ugye a vesszőn ilyen lilás színárnyalatba tapasztalható. De hát ott a lemosó permetezéssel tudjuk ugye ezeket, hogy mondjam, minimálisra csökkenteni ennek a fertőzés veszélyét. Az idén sajnos a lisztharmat is, nem csak a peranoszpóra, jelen van a szőlőkben, egyes esetekben komoly kárt is tesz, tehát célszerű a záró permetezésre ügyelni, azt gondosan elvégezni, és majd tavasszal a lemosó permetezésre elhanyagolni.
Azt lehet mondani, hogy az utóbbi jó pár évben mindkét szőlőbetegség nagyon-nagyon aktívan van jelen.
Igen.
És ugye, ha meleg van azért, ha kicsit csapadékosabb az időjárás azért.
Nagyon érdekes, ugye vannak kutatók, vagy hogy mondjam, növényvédelemben jártas szakemberek azt állítják, hogy francia irodalomra hivatkozva, hogy a lisztharmat 30 Celsius fok felett nem rúg labdába. Hát erre szoktam mondani, hogy a magyar lisztharmat ezt az irodalmat nem ismeri, sőt, azon érzi magát a legjobban. És ugye most, ha az éjszakákat figyeljük, akkor szinte locsog a harmat, olyan bőharmat képződés van. Ez szerencse. a korokozók szempontjából is, vagy azoknak is kedvez ez a dolog, de most a szőlő szempontjából a bogyók fejlődése, hízása szempontjából is izgalmas ez a dolog, hogy a lényeredéke is majd egy kicsit javuljon a bogyóknak, mert száraz körülmények között hát nem igen tudjuk akkor az 5, maximum 6 deci 1 kilóból nyert levet elérni a 7 helyett, ugye? Mert általában azt is el lehet érni normális szüret esetében. A elkövetkezendő időben felkészülni idézőjelben a szüretre, azért készüljünk fel fajélesztővel is, mert előfordulhat, hogy a magas cukortartalmú must, alacsony savtartalmú, tehát magas pH-jú, nem kedvez az erjedésnek, ezért be kell avatkozni évfajélesztővel, nem kell kivárni a 2-3 hetet, hogy addig mozdulattan a must, és csak utána próbálunk valamit elkövetni. És ugye a must erjedésének egyik feltétele az, hogy a kén, amit kiutatunk a szőlőbe, az lehetőség szerint a középkorai fajtákra már ne menjen, fürtökre, mert ott már nem lesz meg a várakozási idő, és a magas kéntartalmú must, ami a préselésnél keletkezhet, az viszont az erjedést gátolni fogja.
Hát ez nem egy jó dolog, mert hát azért, ahogy mondtam, még egy utolsó kezelésre a gazdák többsége még szükség van, de akkor erre azért vigyázzunk.
Igen.
Talán még egy, igen, és van egy hallgató, mutatja a technikus kollega, szeretne, aki szeretne kérdezni. Halló, jó napot kívánok!
Mindenkit, jó napot kívánok, Klárika és mérnök úr, Anna vagyok.
Csakorom.
Hát nekem van nagyon, nem ilyen komoly problémám van. A virágommal van nekem egy majomfa, pénzvirágnak szoktam én nevezni, és nagyon szeretem. Eddig nagyon szép volt, szoktam néha tápozni, megöntözni, gondot fordítok rá. És sajnos most egy idő óta nagy mértékben hullatja a leveleit, de például ma egy marékra valót szabályosan szekrényen, amin van, egy marékra valót lehullajtott. És nagyon félek, hogy teljesen kopasz lesz, vagy csupasz lesz, hogy ez nem fog regenerálódni.
Kedves Anna, ugye a majomkenyérfáról van szó, amit így is neveznek.
Igen.
Ami egy kaktuszféle tulajdonképpen, igen, egy posgás növény.
Igen.
Szép ovál alakú húsos leveleivel.
Igen.
És hát a törzse is ugye azt példázza, hogy ez a kaktuszfélék családjába tartozik.
Igen.
Szokta tápoldatozni?
Szoktam. Minden, igen, virágomat.
Igen. Na most ugye a kaktuszfélék általában a szegényebb, hogy ne azt mondjam, szerényebb körülményeket kedvelik.
És akkor ez szerint a vizet se szeretik.
De nem ám. Tehát a túllöntözés... Erre túllöntözés a halála ezeknek a növényeknek.
Na, hát akkor én, igen, vagyok a gyilkos.
Sajnos, igen. Ezért célszerű lenne, ha már ilyen nagymértékű a hullása a növények, ott jelentős gyökérpusztulás lehet, célszerű lenne átültetni ezt a növényt.
Most.
Még időben vagyunk. Augusztus eleje van. Igen. Bőségesen be fog gyökeresedni még. Laza, könnyű, homokos talajba, lehetőleg ne sok tápanyagot tartalmazzon.
Sima virágföldbe is
bővítődött? A sima virágföld, ugye ez eléggé kockázatos dolog, mert hogy mit tartalmaz az a virágföld a tőzegen kívül, milyen tápanyagokat, mert a nitrogén a másik halála ezeknek a növényeknek, a kálium és a foszfor az kedvező számukra, kevés víz, magasabb kálium és foszfortartalmú földkeverék, ezt lenne célszerű beszerezni.
És mérnök úr, külön még egyre gyanakszom. Ugye most olyan szobában van nekem ez a virág, nem mertem kirakni a tűző napra, mivel hogy hihetetlen abnormális ösztön, ugye olyan tűző napok vannak, féltem, hogy tönkre megy, és most ez egy árnyékos szobában van, ahol délután még elhúzom a sötétítőt is, mivel a délutáni napsüt ide, és hát, hogy a bútorokat ne károsítsa, és itt van elképzelhető, hogy napfényhiány is van.
Hozzájárulhat, természetes, természetes hozzájárulhat a lombhulláshoz. Hát sötétbe tartani,
ugye... Tehát a napra nem fog...
Napra, hát fél árnyékban.
Tehát azért több napfényt kap,
persze,
nem árnyékban.
Persze. Tehát tűzőnapot ne kapjon, igen. de szürt fényt azt kapjon fél árnyékban, és az átültetés után azért két hétig maradjon ez zárt területen, ne árnyékban, vagy sötített szobába, de amikor már két hét után begyökeresedik, utána szoktatni egy kicsit a külső levegőhöz és a szórt fényhez. És akkor télre nem lesz ezzel a növényel semmi probléma.
De beviszem, télre be kell.
Természetes. De télen még jobban kell vigyázni a túlöntözésre és az alacsony hőmérsékletre, mert ott ez a másik probléma. Köszönjük a kérdését, minden jót kívánok.
Hát, kedves Dénes, pillantva az órára, és technikusunk is mutatja, hogy műsoridőnk végéhez értünk, ezért más tisztünk már nincsen, mint hogy a kedves hallgatóknak megköszönjem szíves figyelmüket, önnek pedig a sok jó tanácsot, amit adott mi nekünk, és ne feledjék a kedves hallgatók, hogy a Kertész Válaszol című műsorral egy hónap múlva, szeptember 1-én ismét jelentkezünk, tehát a jövő havi viszonthallásra.
A viszonthallásra.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.